Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is. Egy kérdés érkezett hozzám a következőképpen, hogy a hatodik pecsétet konkrét időponthoz kötötte. A lovasok nem konkrét időhöz köthetők. Talán tetszenek emlékezni arra, hogy a hatodik pecsétnél arról beszéltünk, hogy nagy földindulás lett, amit azonosítottunk az 1755-ös nagy lisszaboni földrengéssel. Majd azután egy napelsötétedés következett, és később a csillaghullás. A napelsötétedést 1780 májusával azonosítjuk, amikor is főleg az Amerikai Egyesült Államok területén egy különleges jelenség szemtanúi lehettek az emberek, hogy olyan délelőtt 11 óra tájékán hirtelen napelsötétedés jelentkezett, és a következő éjszakán pedig a holdnak nagyon különlegesen vöröses vérszínű színe lett és úgy jelent meg, és nagyon sokakban ezek a jelek a Jézus második eljövetelének közelségét erősítették. És azután következett még egy jel, a csillagok hullása, amely már egybeesett az úgynevezett nagy advent mozgalommal, amely az 1830-as évek elején indult el szintén az észak-amerikai kontinensen, és 1833-ban pedig volt egy nagyméretű meteor hullás, amely ezt az üzenet hirdetést mintegy meg is erősítette. De mit tudunk mondani a lovasokról? Ugye négy lovasról tanultunk. Tetszenek emlékezni, hogy az első lovas fehér színű volt, a ló is fehér színű, a második vörös színű, a harmadik fekete, és a negyedik pedig egy ilyen fakósárga, egész pontosan ilyen klór színű, valami furcsa szín, sokan úgy mondják, hogy ez a halott ember színe. Még ilyen véleményt is hallottam, hogy hullaszínű ló. Nyilvánvalóan, hogy ezeket, ha így időrendben, kronológiai rendben gondoljuk el, akkor ténylegesen egyfajta dekadenciát, egyfajta degenerálódást, lehet mondani, egy hanyatlást fejeznek ki a lovak, a tiszta fehér szín után, ugye fokozatosan a vörös, majd a fekete, végül egészen a hulla színhez, vagy a fakó sárga színhez jutunk el. Vajon ezeket az eseményeket, amelyeket szimbolizálnak a lovak, ugye a kereszténység terjedéséről beszéltünk, majd egy kicsit a hanyatlásáról, lehet-e időhöz kötni? Hát úgy gondolom lehet, bár nem feltétlenül kell annyira szoros időponthoz kötni ezeket, mint az előbb említett három kozmikus jelet. Alapvetően azt kell mondanunk, hogy ez a látomás sorozat, mint ahogy minden más látomás a jelenések könyvében, abból a korból indul, amelyben János apostol élt. Azaz az első századból. És az evangélium terjedése elején Jézus személyét gondoljuk el, akkor azt kell mondanunk, hogy őt magát, vagy az ő közvetlen környezetét, az ő tanítványait, az első keresztényeket, az ő lelkesedésüket fejezte ki az első ló, a fehér színű ló. Azután jött egy időszak, a mártírok kora volt ez, a következő néhány évszázad, kb. 2-3 század, az első századot követően, amikor is a római császárok megpróbálkoztak azzal a megoldással, hogy erőszakkal pusztítsák el a kereszténységet, vagy írtsák ki a keresztényeket. Ugye ez nem vezetett eredményre, azután megjelent a színen Nagy Konstantin császár, aki viszont úgy gondolta, hogy egy másik módszert alkalmaz, mégpedig a kereszténységet felemeli és államvallássá teszi. Ennek volt jó oldala természetesen, hogy az üldözések megszűntek, de egyfajta kompromisszum jelentkezett a keresztények részéről. Nagyon sok olyan dolog a következő századok során bekerült a keresztény hitbe, amelynek igazi bibliai alapja nincsen, és nem volt. És így azt kell mondanunk, hogy ez az állapot meghatározta a történelemnek azt a szakaszát, amely Jézus életétől és az első keresztények életétől tartott egészen a 17.-18. századig. Vagy ha valaki még szűkebbre akarja szabni ezt az időt, akkor mondjuk a 16. századig, a reformáció koráig. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a hatodik pecsétnél nagyon is nyilvánvalóak az időpontok, a dátumok, hiszen ezek tényleges történelmi események voltak, mégpedig nem csak az évet, a hónapot, még a napot is tudjuk. De az első négy pecsét feltörésénél inkább arra kell gondolnunk, hogy itt több századról, több század esemény sorozatáról van szó, nem lehet konkrétan egy személyhez, vagy egyetlen eseményhez, egy dátumhoz kötni ezeket. De nagyon köszönöm a kérdést, ez egy jó kérdés volt, és továbbra is várjuk a kérdéseket, hogy egy-egy alkalommal, vagy pedig az előadás sorozat végén, amikor erre időt tudunk szakítani, akkor természetesen próbálunk erre reagálni. A mai alkalommal azonban haladunk tovább a jelenések könyve tanulmányozásában. Elérkeztünk az ötödik előadáshoz, ahogy említettem is, amelynek ezt a címet adtam, hogy 1000 éves béke korszak. Vajon miért kell erről beszélnünk? Elsősorban azért, mert nagyon sok ember gondolja azt a kereszténységen belül is, hogy valójában mielőtt a dolgok végére érünk, lesz egy békekorszak. Na most a jelenések könyvében szó van egy időszakról, egy úgynevezett 1000 esztendőről, latinul a millenniumról, ugye, amely összetett szó, a mille azt jelenti, hogy 1000, az annum azt jelenti, hogy évek. Tehát 1000 évek, 1000 év. Ebből alakult ki ez a szavunk, és a magyar nyelvbe átjött a latinból millennium, ami azt jelenti, hogy 1000 esztendő. A Bibliában máshol nem nagyon olvasunk, sőt, igazán nem is olvasunk az 1000 esztendőről, csak a jelenések könyvének ebben az adott részében, a 19., illetve konkrétabban a 20. fejezetben. Majd látni fogjuk azt, hogy itt az ítéletről van szó, azaz egész pontosan az ítélet különböző jeleneteiről, egészen konkrétan 7 jelenetről. Jó hír-e az ítélet? Hát azok, akik már részt vettek bírósági eljáráson, vagy tanúként, vagy netalán más minőségben részt kellett venniük egy vizsgálódáson, ahol végül egy ítélet született, hát bizonyára arra gondolnak, hogy ha az ítélet felmentő vagy kedvező, valamilyen formában előnyös, netalán éppen a vádlottra nézve, akkor azt kell mondanunk, hogy az ítélet lehet jó hír is. Ez mindig attól függ. Ha viszont elmarasztaló volt ez az ítélet, valami büntetést kapott valaki, netalán valami súlyosabb büntetést, akkor azt kell mondanunk, hogy az ítélet hát kevésbé volt kedvező, nem volt igazán jó hír, hanem rossz hír. Majd látni fogjuk az előadás további részében, hogy mitől lehet jó hír az ítélet, vagy egyáltalán lehet-e jó hír. Mi a millennium? Erre vissza fogok térni több szempontból is, ugyanis a millenniummal kapcsolatosan is nem csak arról, hogy mi történik, hanem hogy egyáltalán mikor várható ez a millennium. Sok vélemény létezik, és a kereszténységen belül is megosztanak a vélemények, hogy ténylegesen a millennium egyáltalán egy földi időszak, egy földi lét, egy földi uralom, ne talán egy békekorszak, vagy valami mást jelent. Ehhez kapcsolódó kérdés a harmadik, hogy lesz-e feltámadás? Illetve ha lesz, akkor mikor? Általában a keresztények úgy hiszik, hogy lesz feltámadás. Ugye keresztény temetők bejáratánál ott van a felirat kapu fölött, hogy feltámadunk. De az érdekes az, hogy amikor elmegyünk egy keresztény temetésre, akkor elég gyakran azt tapasztaljuk, hogy nem beszél a pap a feltámadásról, hanem helyette arról, hogy a mi kedves testvérünk már ott van fenn a mennyek országában. Hát nagyon ritka az az eset, amikor valakiről azt prédikálja a pap, hogy a kedves testvérünk a purgatóriumban van, vagy netalán valami más helyen, hanem rendszerint ez így történik, hogy ami elhunyt szerettünk, már a menny dicsőségében van, az örök békesség honában, az örömben, és onnan tekint le rejánk. Hát valóban így van ez? Vagy feltámadás lesz? Ha feltámadás lesz, akkor nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy valaki meghal, a mennybe jut, akkor mi történik vele a feltámadáskor? Ha az előbbi igaz, akkor kérdésessé válik a feltámadás. Ha a feltámadás igaz, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy a halál pillanatában ténylegesen mi történik az emberrel, vagy tudunk-e biztosat mondani arról, hogy mi lesz velünk, mert úgy tűnik, mintha a kettő kizárná egymást. Ugyanakkor nagyon sokan azon is gondolkodnak, hogy lesz-e több feltámadás, vagy netalán csak egy feltámadás. Ha az apostoli hitvallásra gondolunk, akkor Jézus ítélete, eljövetele és a feltámadás kapcsolódik össze. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, hogy akkor az ítélet egyenlő és a feltámadás egyenlő az adventtel? Vagy esetleg időben ezek egymástól eltávolodnak? Hát ezek lesznek azok a kérdések, amelyekről ma este szeretnék beszélni. A Jelenések könyve, ahogy eddig mindig is mondtam, a kiasztikus szerkezetével válaszol erre a különleges problémára, és minden másra is. Így tehát, ahogy tetszenek is látni ezt a gyönyörű ábrát, hadd tegyem hozzá, hogy ezt nem én készítettem, hanem egy jó barátom annak idején, aki segített nekem, és én azóta is csodálom, hogy hogy tudta ezt így megcsinálni, hogy hogy áll össze ez a különleges piramis, de hát ezt ő meg tudta tenni, és hálás is vagyok ezért. Ahogy tetszenek látni, hogy kezdtük a prológussal, és vele párhuzamosan az epilógussal, azután a B pontnál beszéltünk a 7 gyülekezetről, majd a B veszőnél az új Jeruzsálemről, azaz az egy gyülekezetről, azután ha a C pontra gondolunk a 4. fejezet első versétől, ugye a 7 pecsétről volt szó a múlt héten, és most pedig a 19. és a 20. fejezetről beszélnék, amelynek lehet azt a címet is adni, hogy az ítélet jelenetei. Vagy talán azt kell mondanunk, hogy az ítélet 7 jelenete. Mert ez az érdekes, és ezt nem tudom eleget ismételni, hogy a Jelenések könyvében a 7-es szám újra és újra jelentkezik. Ahogyan említettem annak idején, hogy a prológus és az epilógus között van 7 olyan elem, ami ismétlődik. A 7 gyülekezetnél, ha tetszenek emlékezni, minden levél 7 részre osztható. Azután növekvő számú ígéretek vannak, egészen 1-től 6-ig, plusz van 1, mondjuk így a 7. Azután, ha az egy gyülekezetre gondolunk, az új Jeruzsálemre, ott is azt tanultuk, hogy hiányozni fog 7 dolog, ami jellemző volt itt a földi életre, és lesz 7 új dolog, amivel itt még nem találkoztunk. A 7 pecsétnél is azt találtuk, hogy egymás követi a 7-es, sőt, akik figyelmesen hallgattak, még arra is emlékeznek, hogy voltak úgynevezett doxológiák, dicsőségmondások a 4.-5. fejezetben, ugye a 7 pecsét bevezető részében, és ott előfordult például egy 4-es, azután meg egy 7-es doxológia, sőt egy 3-as is, ha jól emlékszem. Tetszenek erre emlékezni? Hogy a báránynak egy 7 elemből álló doxológiát mondanak az üdvözültek. Na így az ítéletnél is a 7-es szám a domináló. És ezért kérném önöket, hogy lapozzanak velem együtt a Jelenések könyve 19. fejezetéhez, amely a kiosztott Bibliában, a könyvjelzőtől jobbra, tehát egészen a Biblia vége felé található, a 301. oldalon indul, és a 303. oldalon ér véget. Hát egy különös szakasz ez, ha megnézik a Bibliát, úgy gondolom, hogy önöknél is van egy kis fejezet cím, vagy alfejezet cím minden egyes rész elején. Tehát ha a 19. fejezet első versét tetszenek nézni, milyen fejezet cím található ott? Örömének Babilon leomlásán. Az első 5 vers. Azután az én Bibliámban azt találom, hogy a 6. verstől a 10-ig a bárány menyegzője. Ez a 2. jelenet. Azután a 11. verstől 16-ig Krisztus megjelenése. Azután, ha lapozunk, a 17. verstől 21-ig a vadállat és a hamis próféta vége. Ugye a 4. rész. Azután az 5., és itt lesz ez az izgalmas kérdés, az 1000 esztendő, 20. fejezet, első versétől a 6-ig, Sátán 1000 évre megkötöztetik. Első feltámadás. Így van nálam a Bibliában. Önöknél is így van? Igen. Azután a 7. verstől a 10-ig Gog és Mágog, tessenek Ady Endrére gondolni, Gog és Mágog fia vagyok én, írta ő. Ez volt a 6., és a 7., a 11. verstől a 15-ig az utolsó ítélet. Tehát még azok is, akik a Bibliát fordították, illetve a Biblia szövegét megpróbálták valahogyan részekre bontani, és ezeket a részeket egy rövid kis címmel ellátni, gondoltak arra, hogy itt 7 rész van. De ha egy görög nyelvű Biblia lenne a kezünkben, akkor is azt mondhatnánk, hogy tartalmilag 7 részre osztható ez a 2 fejezet. Ezért is adtam én ezt a nevet, hogy az ítélet 7 jelenete. Nézzük meg ezeket a jeleneteket egy kicsit közelről, de hadd emeljek ki néhány fontos elemet ebből a 2 fejezetből. A 19. fejezet közepe táján azt olvassuk, hogy megjelenik valaki egy ilyen gyönyörű hófehér lovon, a ruhája ugyan vérszínű, de a szájából egy éles kard jő ki, és a ruhájára az van írva, hogy királyoknak királya és uraknak ura. Azután egy másik fontos elem ebben a történetben, ez már a 20. fejezet elején van, amikor is a mennyből egy erős angyal leszáll, megfogja a sárkányt, ugye a sárkányról tanultunk, hogy a sárkány a régi kígyó, neveztetik ördögnek és a sátának, tehát megfogja a sárkányt, és megkötözi 1000 esztendőre. Sőt, nem csak hogy megkötözi, hanem valami különleges dolgot tesz vele. Veti a mélységbe, és azután bezárja, mintha ajtó lenne, bezárja a mélységet, és le is pecsételi. De aztán valami különös történik. Mintha a sárkány kiszabadulna innen a mélységből, és a Biblia szerint kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot. Azután János apostol lát egy nagy fehér, hadd hangsúlyozzam megint, fehér, mert ebben a fejezetben, bár az ítéletről van szó, a fehér szín domináló. Nagyon érdekes módon. És hadd mondjam azt, visszatérve a bevezető gondolathoz, hogy jó híre az ítélet, és kinek jó hír. Jelképesen kifejezve, aki fehér ruhát kap az ítélet végén, neki jó hír. Aki nem, neki nem lesz jó hír. De hogy itt ne a rosszra gondoljunk, hanem a jóra, én legalábbis így hiszem és így gondolom, hogy a Jelenések könyvének ez a 2 fejezete nagyon hangsúlyosan beszél a fehérről. Mintha azt akarná mondani, hogy nincs mitől tartanunk, mert Isten valójában azt akarja, hogy a fehér legyen a miénk az ítélet végén. Majd erre részleteiben visszatérnénk, hogy ténylegesen hogy is kell a fehéret érteni. Itt minden esetre egy nagy fehér királyi szék van. Azt is hadd mondjam el, hogy a Jelenések könyvében sehol máshol nem olvasunk fehér királyi székről. Ez az egyetlen egy hely. 20. fejezet, ahol János apostol lát egy nagy, fehér királyi széket, és aki rajta ül, annak a tekintete elől eltűnik minden. Ez a végső ítélet képe. De mielőtt ez bekövetkezne, János apostol azt is leírja, hogy ő látta, hogy könyveket is megnyitottak. És az emberek megítélése a könyvek, a feljegyzések alapján történt. Aztán van egy tragikus jelenet, hogy akinek a neve nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vettetett. Most akkor nézzük ezeket a szakaszokat. Így is lehetne mondani, hogy ítéletek és a végső ítélet. 4+3 jelenet. Összesen 7. A fontosabb jeleneteket kiemeltem pirossal, ezekből van 4, érdekes módon, és 3 olyan jelenet, amely kevésbé jelentős, illetve olyan, amelyben igazán nem is található meg maga az ítélet kifejezés. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ott nincs szó az ítéletről, csak az ítéletnek valamilyen más oldaláról, amelyet másképpen is el lehet mondani, nem kell feltétlenül az ítélet kifejezést használni. De a pirossal jelzett részekben hangsúlyos az ítélet, és a szó is előfordul némelyik részben többször is. Úgyhogy most kérném önöket arra, hogy olvassuk el ezt a néhány részt, nem olyan hosszú ez, egy 5 percet fog jelenteni összességében, hogyha velem együtt, tehát a 301. oldalhoz tetszenek lapozni, amelyet az előbb jeleztem is, ez a 19. fejezet a jelenések könyvében, és olvasnám először az első 5 verset, majd egy pillanat szünetet tartok, és olvasom tovább. Tehát az első jelenet, ez nagyon fontos, pirossal jeleztem, az ítéletre kerül a hangsúly. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, Alleluja, az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Mit találtunk itt? Doxológiát? Doxológia? Mégpedig egy 4-es doxológia, 4 tagú. Üdvösség, dicsőség, tisztesség, hatalom. Hasonló ahhoz, amit korábban olvastunk a 4. fejezetben. Egyébként látnunk kell, ahogyan az előbb kijeleztem az ábra alapján, hogy ez a 2 fejezet, vagy 2 rész párhuzamos is egymással. Tehát a 7 pecsét és az ítélet 7 jelenete párhuzamos. Ezért a nyelvezet is sok területen azonos, vagy egymáshoz közel álló. És itt van egy doxológia mindjárt az elején. És így folytatódik, mert igazak és igazságosak az ő, itt fordul elő először, az ő ítéletei. És azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, bár másodszor fordul elő a szó. És megbosszult az ő szolgáinak vérét annak kezén. Tetszenek emlékezni az 5. pecsétre? Mi történt ott? A 4 lovas után. Nem a 6., amelyről az előbb beszéltem, a kozmikus jelek, hanem közte volt még az 5. 5. Az oltár alatt úgy olvastuk, hogy a lelkek kiáltanak, ugye jelképesen az ártatlanul megöltek, ahogy Ábel vére kiáltott Istenhez. Kiáltanak ezek az emberek, miért? Uram, meddig nem ítélsz? És azt mondják, hogy Uram, te igazságos vagy, miért nem ítélsz? Vagy mikor fogsz ítélni? Na, a válasz itt van. Itt van, mert azt olvastam, hogy igazak, igazságosak az ítéletei, és a nagy paráznát, amely a földet megrontotta, elítélte, és megbosszulta a szolgáinak vérét annak kezén. Tehát ez válasz arra, amiről a 6. fejezetben olvastunk, az 5. pecsét feltörésénél. és másodszor is mondanak, alleluja, és annak füstje felmegy örökkön öröké, és leborul a 24 vén, és a 4 lelkes állat, azaz lény, és imádá az Istent, aki a királyi székben ül, mondván, ámen, alleluja. Hol találkoztunk ezzel a jelenettel? Hogy a 24 vén leborul a trón előtt, és Isten dicsőíti? Megint csak a 4. fejezetben. Abban a részben, ahol a pecsétek feltörése elindul, vagy annak a bevezető része ez. És akkor a királyi széktől szózat jöve ki, amely ezt mondja, dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Ez az első jelenet. Fontos, mert az ítélet kifejezés többször is előfordul. Azután nézzük a 2., a 6. verstől a 10. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, mint egy sok vizek zúgását, mint egy erős mennydörgés szavát mondván, alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, ez megint egy doxológia, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Említettem, hogy a fehér szín mennyire hangsúlyos. Íme a 2. jelenet már is hangsúly kerül a fehér ruhára, a fehér színre. Tehát ők fehérbe öltöznek. Ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs, most megismétli, a szentek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak, és mondd nekem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd neted, szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van, az Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. János apostolra olyan hatással volt a látomás, hogy leborult az angyal előtt. De abban a korban voltak vallások, János apostol korában, amely vallások hívei leborultak jelképesen az angyalok előtt, vagy úgy gondolták, hogy készítenek valamilyen szobrot, kiábrázolják az angyalokat, ahogy elgondolták, és kifejezték a tiszteletüket, leborultak az angyalok előtt, és az angyalokat is imádták. Na itt erre találunk egy nagyon finom utalást, hogy az angyal azt mondja Jánosnak, hogy ne tedd, mert én nem vagyok több, mint egy szolgatás. Bármennyire is dicső lények az angyalok a Biblia szerint, őket nem lehet imádni. Nem imádhatjuk az angyalokat. Ők szolgatársak, és végső fokon abban segítenek, hogy a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel eljusson a világon minden emberhez. És ebben a profétai ajándék, a profétálás lelke, profétai szolgálat, amelyet János apostol maga is végzett, nagyon fontos szerepet kap. Nézzük akkor a 11. verstől tovább, megint egy olyan jelenetet, amelyben az ítélet nagyon hangsúlyos, és látám, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, tessenek figyelni megint, fehér ló. Elő fehér ruha, fehér ló. És aki azon ül vala hivatik hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, megint az ítélet, és hadakozik, és az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és a fején sok korona, és a neve fel van írva, amit senki sem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, megint a fehér szín, fehér és tiszta gyolcsba öltöző, megint a fehér szín. És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva neve, királyoknak királya és uraknak ura. Ahogy tetszenek látni, ebben a részben egymás mellé kerül az ítélet és a fehér szín. Azaz, hogy nem kell félnünk az ítélettől, mert az ítélet lehet felmentő. Jelenthet fehér ruhát. És akik itt megjelennek, akik követik a lovast, mind fehér lovakon vannak, és mind fehér ruhában. Bár a lovas ruhája nem fehér. Vérrel hintett ruha. Majd erre visszatérünk később, hogy miért ilyen. De azért ez egy különös kép, ha bele tetszene gondolni, hogy egy ragyogó fehér lovon elől vágtat a vezér, utána lovak ezrei, lovasok ezrei, tízezrei talán, mindenki fehér, minden ló fehér, mindenki fehér ruha, de ő, aki az élen lovagol, vérrel hintett ruhában van. Ő egyedül. De ahogyan itt olvastuk, szemei olyanok, mint a tűzláng, a neve Isten igéjének neveztetik, szájából éles kard jő ki, és ott van a ruháján, hogy királyok királya és uraknak ura. Kire gondolhatunk itt? Akinek a leírásával már találkoztunk az első fejezetben, ahol Jézus először megjelent János apostolnak, a szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, szájából egy kétélű éles kard jött ki, és ő az, aki az Isten igéjének neveztetik. De menjünk tovább, nézzük meg a negyedik jelenetet, a 17. verstől a 21-ig, és láték egy angyalt állani a napban, és kiállt a nagy szóval mondván minden madárnak, amelyek rebdesnek az ég közepette, jöjjetek el és gyűjjetek egybe a nagy Isten vacsorájára. Ez a második vacsora. A bárány vacsorája volt az egyik vacsora, ez egy másik vacsora. De ez egy elég morbid dolog, ez a vacsora. És hogy egyétek a királyok húsát, a vezérek húsát, a hatalmasok húsát, a lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, mindenkinek húsát, szabadokét, szolgákét, kicsinyekét, nagyokét, és látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybe gyűlnek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen, és megfogaték a fenevad, és ővel együtt a hamis proféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, és ők ketten elevenen a kénkővel égő tűzös tóba vettetének. Többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő ki. Ez a kép, amit az előbb is olvastunk, hogy a szájából jö ki a kard, ugye ez az ítélet képe, és a madarak mind megelégettek azoknak húsával. Borzasztó kép. Ez nem tartozik a Biblia legszebb képei közé. Se nem a Jelenések könyve szép képei közé. Na ezért sokan gondolják, hogy a Jelenések könyve egy borzalmas könyv, nem is szabad olvasni. Mert az ember ilyeneket végig gondol, akkor éjszaka rosszakat fog álmodni. De ez is az ítélet képe. Bár az az érdekes, hogy ebben a részben az ítélet szó nem fordul elő, de mégis, ha a kardra tetszenek gondolni, meg a halottakra, meg a dökkesejükre, akkor valahol ez is az ítélet képe. Tovább kell mennünk a 20. fejezethez. Az első 6 vers, és láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán. Itt újra találjuk azt a meghatározást, amely a 12. fejezetben is már megvolt. Tehát a sárkány nem más, mint a régi kígyó, az ördög és a sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, ahogy láttuk az előbbi képen, és vetette őt a mélységbe, bezárta azt és bepecsételte felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg be nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Tehát van itt egy 1000 év, utána még történik valami. És látik királyi székeket, és leülének azokra, és adatot nekik mi? Ítélettétel. És látám azoknak lelkeit, ugye megint hasonlóan a 6. fejezethez, látám azoknak lelkeit, akiknek a fejüket vették a Jézus bizonyság tételért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Erre visszatérnénk, hogy ez mit is jelent konkrétabban, de amikor a lelkükről van szó, akkor ez a kép egészen hasonló ahhoz, mint az oltár alatti lelkek. Úgyhogy itt a személyekre kell gondolnunk, hiszen a lélek alatt, vagy a vér alatt valójában az ókori ember értette magát, a személyt. Nem úgy gondolta, hogy a vér külön él, vagy úgysem, hogy a lélek külön él, hanem úgy gondolta, hogy az akár a lélekről beszél, akár a vérről beszél, akár úgy beszél a lélekről, mint egy személyről. Szoktuk mondani a mai napig, hogy ez a város ennyi lelket számlál, nem? Ilyen lélekszámú település. Az alatt nem azt értjük, hogy lelkek lebegnek a házak fölött, vagy alatt, vagy mellette, hanem azt értjük, hogy abban a városban annyi ember él. És itt is tehát ezek az emberek együtt vannak Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, akkor ezek szerint néhány halott már megelevenedett. Míg nem betelik az 1000 esztendő, ez az első feltámadás. Tehát lesz, úgy tűnik, több feltámadás is. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Erre vissza fogok térni, mert ez így első olvasásra lehet, hogy túl bonyolultnak tűnik, de majd nagyon egyszerűen kitisztul, hogy ténylegesen milyen feltámadás van, vagy hány feltámadás van, mit jelent a második halál, és egyáltalán mi a különbség a két feltámadás között. De ha megyünk tovább a 6. részhez, itt találjuk a Gog és Magog elnevezést, a 7. verstől a 10. Amikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik a fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket a háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszál alá, és megemésztette azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetették a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Ez a pokol talán? Majd meglátjuk, hogy ez mi. Minden esetre a Biblia azt mondja, hogy ők mind oda kerülnek. Aztán az utolsó ítéletképe látik egy nagy fehér királyi széket, a rajta ülőt, akinek tekintete előtt eltűnik a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt. Ez is természetesen egy jelképes dolog, mert egy halott nem fog fölállni. De itt a halottak állnak Isten előtt, és könyvek nyittatnak meg. Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az élet könyve. És megítéltetének, ez megint az ítélet képe, ugye ez a 4. eset, a 11. verstől 15. hangsúly kerül az ítéletre, megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá halottakat, akik ő benne voltak. És a halál és a pokol is kiadá halottakat, akik őnála voltak. És megítéltetének, megint hangsúlyosan, megítéltetének mindjárt az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vetették a tűz tavába. Ez a második halál. Ez egy nagyon fontos gondolat. Második halál. A Biblia több halálról is tud. Ez a második halál a tűz tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vetteték. Ítéletek és a végső ítélet 4+3 jelenet, összesen 7. És a hangsúly, ahogy itt tetszenek látni, az ítéletre kerül, illetve a fehér ruhára. Ugye itt egy fehér trónról olvastunk ebben a részben is. Most nézzük egy kicsit közelebbről, hogy valójában miről is van itt szó. Isten bosszúja, vagy Isten igazsága? Bosszú, vagy igazság? Ahogy vesszük. De idézőjelbe tettem a bosszú szót, mert azt akartam ezzel kifejezni, hogy itt nem az a fajta bosszú van, amit mi érzünk sokszor. Amikor valaki megbánt bennünket, és úgy érezzük, hogy törlesztenünk kell. És ha sikerült törlesztenünk, akkor lehet, hogy úgy érezzük utána magunkat, hogy jaj, de jó. Ez tragikus, mert akkor sose ér véget a dolog. Mert ő meg rosszul fogja érezni magát, de ő is jól akarja érezni magát, akin bosszút álltam, ő meg bosszút fog állni rajtam, és ez oda, meg vissza, mint az inga, ugye hol ide, hol oda, de sose lesz vége. Itt nem arról van szó, hogy az Isten bosszút áll, és utána megint jön valami rossz. Na. Hanem az Isten igazságos lesz, és ő igazságosan ítél. Ezt olvastam itt, hogy igazak és igazságosak az ő ítéletei, és így ő azt a nagy paráznát, amelyről egyébként olvashatunk, vagy fogunk is olvasni a 17. fejezetben, aki a földet megrontotta, megítélte végül, és megbosszulta a szolgáinak vérét annak kezén. Azaz, Isten igazságot szolgáltatott. Valójában a fehér lovas a másik fő kérdés, akiről beszéltünk, és beszéltem, hogy az ő ruhája vérrel hintett ruha. Azt mondtuk, hogy Jézus képe, szimbolikus képe ez. Ő az, aki vezeti ezeket a seregeket, a győzteseket, mindenki fehér ruhában. Az ő ruhája vérrel hintett. Vajon miért? Kérem, hogy lapozzanak velem Ézsaiás könyve 63. részéhez. Ez a könyvjelzőtől balra van. És ott a 710. oldalon, Ézsaiás 63. fejezete. A második verset, a negyedikig olvasom. Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái? A válasz, a sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki. És megtapostam őket búsulásomban, széttapostam őket haragomban. Így freccsent vérük ruhámra, és egész öltözetemet bekevertem. Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött. Mi is ez tehát? Az ítélet furcsa képe. A prés képe. Amikor is az emberek a régi időben mit csináltak? Taposták. Még én is gyerekkoromban tapostam a szőlőt, emlékszem. Emlékszem, volt egy hatalmas nagy, hát egy kád volt tulajdonképpen, egy nagy prés volt ez, amelyben a felnőttek úgy beemelték a gyerekeket, és hát mi meg kergettük ott egymást, körbe-körbe, tapostuk. Ugye, ahogy csak tudtuk, tapostuk a szőlőt. Ez egy borzalmas kép. De ez azt jelzi, hogy az, aki az ítéletben részt vesz, valójában valahogy az öltözékével is kifejezi azt, hogy ez az ítélet bizonyos értelemben a pusztulást is hozza sokaknak. Nézzük a jövőnk ígéreteit. Sátán a mélységben. Miért érdekes ez? Sátán a mélységben. A Jelenések könyve 9. fejezetében, aztán a 11. fejezetben és a 17. is olvashatunk arról, hogy bizonyos erők a mélységből jönnek elő. Egy pillanatra kérném, hogy lapozzanak velem a Jelenések 9. fejezetéhez, és ez nálam a 293. oldalon van. 9. fejezet első 3 verse, hogy az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kútján a kulcsa. Megnyitta azért a mélység kútját, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodik a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt, a füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. Mi történik tehát? A mélységből jönnek elő bizonyos erők. Sáskákhoz hasonlók, de aztán később, mintha skorpiók lennének. 11. fejezethez alapozunk, következő oldal. 3. vers azt mondja, hogy adom az én két tanú bizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Aztán a 7. vers, amikor elvégezik a bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Majd aztán tovább lapozunk a 17. fejezethez, ahol a 8. vers szerint a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, a világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Furcsa kép. Sátán a mélységben. A Biblia más helyen beszél arról, hogy a mélység a gonosz lelkek tartózkodási helye. Amikor egy alkalommal Jézus egy démontól megszállt embert gyógyított meg, Lukács evangéliumában olvashatunk erről, akkor a démonok azt kérték Jézustól, hogy ne küldje őket a mélységbe. Mert ők tudták, hogy ha mélységben vannak, akkor az számukra olyan, mint a börtön. A Jelenések könyve 19. fejezete azt mondja, hogy Sátán a mélységbe fog kerülni, mint egy börtönbe. És azután olvasunk az 1000 esztendőről. Ugye bepecsételte ez az angyal, aki elfogta a Sátánt, és megkötözte, 20. fejezet, 2. verse, ez a 302. oldal, megkötözte őt mennyi időre? 1000 esztendőre. Na, az 1000 évvel kapcsolatosan három vélemény is van a keresztények között. Az úgynevezett pre-millenista vélemény, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Jézus az 1000 év előtt jön el. Tehát Jézus eljön, és az eljövetele után lesz 1000 esztendő. Post-millenista vélemény azt jelenti, hogy lesz először 1000 esztendő, egy 1000 esztendős békekorszak, és majd annak a végén fog Jézus eljönni. Van egy harmadik, az amillenista, ez pedig azt jelenti, hogy valaki nem hisz egyáltalán a milleniumban, hanem azt mondja, hogy ez egy jelképes dolog, és ténylegesen Jézus szellemileg már itt van. Nem kell úgy elgondolni, hogy valami történik, és az után jön el Jézus, vagy előbb eljön Jézus, és az után lesz az 1000 esztendő. De nézzük a feltámadásokat. Kérem, hogy lapozzanak vissza velem a 20. fejezethez. A 20. fejezetben azt olvastuk, hogy amikor az angyal megfogja a Sátánt és megkötözi 1000 esztendőre, és be is pecsételi a mélységet fölötte, miért teszi ezt? Hogy ne tudjon többé elhitetni senkit sem. Legalábbis 1000 esztendeig ne. De ez a bibliavers nem beszél arról, hogy közben itt a földön valamilyen üzenethirdetés folyik, miközben Sátán nem lesz jelen. Sőt, arról se tudunk, hogy Sátánnak utána nem is adatik lehetőség, hogy elhitessen, de sajnos igen. Megint, hogyha tetszenek lapozni itt a 20. fejezet 7. verséhez, hogy amikor eltelik az 1000 esztendő, akkor a Sátán eloldatik a fogságból. Na de mi történik közte? Megkötöztetik 1000 esztendőre, utána eloldatik a fogságából. Mikor eltelik az 1000 esztendő? Na de mi lesz az 1000 esztendő alatt? Vagy mi lesz az 1000 esztendő elején? Nyilvánvalóan Jézus eljön, hiszen itt azt olvassuk, hogy Krisztussal együtt ezek az emberek mint egy uralkodnak. De még más is történik. Azt olvastam, hogy a többi halottak meg nem elevenednek, ameddig be nem telik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Tehát lesz egy feltámadás a millennium elején, amikor Jézus visszajön. Ezt más bibliai részekből is tudjuk, különösen Pál apostol a korintusiaknak és a tesszalonikaiaknak is ír arról, hogy lesz feltámadás, sőt a korintusiaknak egészen azt írja, hogy ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a keresztény hit, mert akkor mi se támadunk fel. Ha viszont Krisztus feltámad, akkor lesz feltámadás is. És a tesszalonikai levélben pedig arról olvasunk, hogy amikor Jézus visszajön az angyalok kíséretében, akkor lesz egy feltámadás. Ezt így mondja a Jelenések könyve, hogy az első feltámadás. A többi emberrel mi lesz, aki nem támad fel? Így olvastam, hogy a halottak meg nem elevenednek, míg nem eltelik ez az ezer esztendő. Miért halottak? 19. fejezet 17. versétől olvastam, hogy ők harcoltak a bárány ellen, de a bárány elpusztította, legyőzte őket, és akkor hívta az angyal az ég madarait, hogy jöjjenek erre a morbid vacsorára, ahol ették a lovak húsát és a lovasok húsát is. Tehát itt már van egyfajta ítélet, és így az emberek egy része halott már. Mi történik az ezer év végén? Ezt olvastam. 20. rész, 7. vers, hogy amikor eltelik az ezer esztendő, mi lesz a sátánnal? Mert nem azt olvastuk, hogy meghal a mélységben, a mélység még nem a dolgok vége. Oda csak bezárta őt az Isten egy időre, ezer esztendőre, és amíg tart az ezer esztendő, addig folyik felette is egyfajta ítélkezés, hiszen ezt olvastuk, hogy éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig, akik a feltámadásban részt vettek. Nyilvánvalóan ők mondják ki az ítéletet Sátán felett, hiszen így olvastam, hogy Sátán nem tudja elhitetni a népeket, és akik Krisztussal leülnek az ezer év alatt, nekik ítélet tétel adatik. Mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik a fogságából, mert az előbb azt mondtam, hogy mindenki halott. Hát furcsa dolog történik, lesz egy újabb feltámadás. Igaz, hogy a Jelenések könyve nem mondja ki így konkrétan, hogy második feltámadás, de beszél az első feltámadásról, feltételezhetően a második feltámadásra is gondol, amikor azt mondja, hogy Sátán kimegy, hogy elhitesse a föld négyszegletén lévő népeket, a Gógot és Magógot. A Góg és Magóg fogalma viszont Ezékiel könyvében található, amit ide kivetítettem, de most már, ahogy nézem az órát, ezt nem tudom sajnos felolvasni, de kérném majd önöket, hogy otthon keressék meg Ezékiel 38. fejezetét, amelyben megtaláljuk a Góg és Magóg kifejezést, ahol a proféta arról beszél, hogy az Izrael ellen gyülekező emberek szinte megszámlálhatatlanok. És ezzel a két szóval írja le őket, Góg és Magóg. Mindenkit jelent, aki a proféta szerint Izrael ellen támad, de Isten tűzzel bünteti meg őket. Visszatérve a feltámadás gondolatához, ténylegesen lesz feltámadás. János evangélium 5. fejezetében például Jézus arról beszélt, hogy lesznek, akik a jót cselekedték és kijönnek az élet feltámadására, lesznek olyan emberek, akik a gonoszt cselekedték és a kárhozat feltámadására jönnek. Tehát nem csak a Jelenések könyve, de János evangéliumában is olvashatunk kétféle feltámadásról. Ha ezeket a dolgokat megpróbáljuk összerakni, akkor azt kell mondanunk, hogy az a kép, amelyről a Jelenések 20. fejezete beszél, úgy vázolható, hogy Jézus eljövetelekor, amely a millennium előtt lesz, tehát pre-millenista, így ez a vélemény, Krisztus eljön, ami hozza magával a feltámadást is. Ez az első feltámadás. Úgy olvastam, hogy boldog és szent, akinek része van ebben a feltámadásban, mert ő rajtuk nem lesz hatalma második halálnak. Ezt az eljövetelt követi ez az ezer éves időszak, az ítélet ideje. Ítélet folyik a meghaltak fölött, ugye akik nem támadtak fel, illetve Sátán és az ő angyalai fölött. Az ezer év végén Isten ad még egy lehetőséget, de ez a lehetőség már nem a megtérés lehetősége sajnos. Hanem így olvastam, hogy amikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik a fogságába, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket. Tehát Sátán számára az utolsó hitetés lesz, az emberek számára pedig az utolsó lázadás lesz. A hitetés eredményeként. Mert utána mit csinálnak? Körülveszik az új Jeruzsálemet, szeretett várost, így olvastam, és akkor jön valójában a végső ítélet. Mondhatjuk, az az ítélet, amelynek az eredménye a második halál. Az élet könyve. Nagyon különös, hogy a Jelenések könyvében sokszor olvasunk az élet könyvéről, és akiknek a neve az élet könyvében van, azok az emberek mind feltámadnak, illetve az első feltámadásban részesülnek. A 20. fejezet 11. versétől 15-ig ezt elolvastam, de szeretném befejezésül még a 3. fejezet 5. versét is elolvasni, amely elmondja azt, hogy valójában Isten milyen különleges ajándékot készít azoknak, akiknek a neve az életkönyvében van. A Jelenések 3. fejezetében az 5. vers így hangzik, aki győz, fehér ruhákba öltözik. Megint a fehér szín. És nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tehát a végső győzelem titka Jelenések könyvében nem más, mint az a tény, hogy valakinek a neve az élet könyvébe kerül. Ez a győzelem, ez jelenti más szóval az üdvösséget, vagy jelenti azt, hogy valaki az első feltámadásban részesül. Ez a kép Dániel könyvéből való máskülönben. Dániel könyve 7. fejezetében olvashatunk arról, hogy könyvek nyitatnak meg. És így többek között az élet könyve is, a Jelenések könyve, szintén beszél ilyen könyvekről. Pál apostol végül a 2. Korintus levél 5. fejezet 10. versében azt mondja, hogy mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. A Jelenések könyve 20. fejezetében azt olvastam, hogy János apostol látta, hogy mindenki ott áll a királyi szék előtt, még a tenger is kiadta a halottakat, még a sír is kiadta, még a pokol is kiadta a halottakat, és utána ezek az emberek mind, akiknek a neve ugyanis az élet könyvében nem került be, a tűz tavába vetetnek. És erről mondja a Jelenések könyv, hogy ez a második halál, ez az a tényleges megsemmisülés. Nem egy örökké égő pokol, hiszen a Jelenések könyve mivel ér véget, hogy ott elátkozott vagyátok, nem lesz többé. Meg nem lesz jajkiáltás, vagy fájdalom, vagy halál többé. Ha ezek a dolgok eltűnnek, akkor ez a kifejezés, hogy ott lesznek örökké. Mindössze annyit jelent, hogy ameddig ez az ítélet be nem teljesedik, ameddig Isten le nem zárja, addig ott lesznek. De utána többi szenvedés, vagy kiáltás, vagy fájdalom, vagy átok nem lesz többé. A nagy királyi szék, aki rajta ül, annak a tekintete elől eltűnik a föld és az ég. És könyvek nyitatnak meg. És valójában ez az előadás vége is. Mi csak egyet tehetünk ezek után, hogy meghajtjuk magunkat egy imádságra, és kérjük Istentől azt, hogy tényleg őrizzen meg bennünket ebben az ítéletben, és a nevünket tartja az élet könyvében. Köszönjük neked, Jézusunk, a ma estét is. Hálásak vagyunk azért, mert tudjuk, hogy szeretsz bennünket. Tudjuk, hogy meg akarsz menteni. És tudjuk azt is, hogy közben jársz érettünk most a mennyei templomban. És szeretnéd azt, hogyha a nevünk az élet könyvében megmaradna. Kérünk, bocsáss meg a bűneinket. És adj nekünk fehér ruhákat. Add, hogy bízni tudjunk abban, hogy végül te magad igazságosan fogsz ítélni. De bízzunk abban is, hogy ha szeretünk téged, ha ragaszkodunk hozzád, akkor végül örök életet és üdvösséget nyerhetünk. És ezért most hálát akarunk adni néked, Urunk, és kérünk, fogadd el imádságunkat a te nagy kegyelmedből. Amen. Köszönöm a figyelmüket, kívánok kellemes pihenés, jó éjszakát mindenkinek, és szeretettel várok mindenkit holnap estére. Köszönöm. Igen. Pogányokra tetszik gondolni, vagy pedig át... Igen. Hát a pogány szó egy érdekes fordítás, mert itt az etnos szó szerepel, amelyet magyarul úgy tudunk visszaadni, hogy etnikum, vagy etnikumok, azaz népek, nem feltétlenül pogányok. Abban az értelemben, hogy különbséget teszünk mondjuk keresztény és pogány között, vagy keresztény és nem keresztény között, hanem itt általában a népekről van szó, és arról, hogy ez a bizonyos kard, hát egyrészt mi az a kard? Ugye mi lehet ez a kard? Mi maga a kard? A jelenések könyvében többször előfordul a kard, mindjárt az elején, az első fejezetben, ahogy Jézus megjelenik a szájából, egy kétélű éles kard jöjj ki. Itt később megint olvasunk arról, hogy a lovon ülő, ugye, akinek a ruhája vérrel hintett ruha, az ő szájából is ugyanaz a Jézus. Azután, ahogy tetszett említeni, ténylegesen a 20. fejezetben szintén erről van szó, itt a 19. fejezetben, amely azt jelenti, hogy Jézus a szájából származó tanítással, ugye, mert ez a kard a szájából jön. Tehát ez nem egy olyan kard, amit valaki az oldalán visel, és elkezd vele harcolni, hanem ez a szájából jön ki, ami szimbolikusan azt mondja, hogy az a tanítás, amit Jézus mond, vagy a Jézusról szóló tanítás is lehet ítélet, ha nem fogadom el. Bárkin felett ítélet lehet, ha nem fogadom el. Tudva azt, hogy ez a jézusi tanítás, de valami ok miatt nem fogadom el. János evangéliumában Jézus arról beszélt, hogy aki igazán, vagy ami igazán megítél bennünket, nem maga Jézus, hanem az a beszéd, amit ő szólt. Az a beszéd, így mondta Jézus maga, fogja kárhoztatni őt, majd azon a napon, azaz az ítélet napján. Azon kívül van még egy fontos bibliai verse, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, amely az isteni beszédet, az isteni igét hasonlítja a kétélű éles kardhoz, olyanhoz, amely képes arra, hogy az ember gondolatait is megítélje. Hát minden túlzás nélkül azt tudjuk mondani, hogy nincs a Földön még egy olyan szent irat, akár a Koránra gondolhatunk, vagy a hinduk, vagy a buddhisták szent irataira, amely az emberi gondolkodást olyan mélységig befolyásolná, mint a Biblia. És ezért egyszerűen arra kell gondolni, hogy ez a kard egy kép arra, hogy megértsük, hogy az isteni szó megítél bennünket, elhat, mint a kés vagy a kard, mélyre hatol, ugye behatol az ember húsába vagy a csontjába is, hasonlóképpen az isteni szó behatol az ember gondolataiba, az ember belső világába, meg is ítél bennünket, illetve jó esetben tanácsol és megjobbít. Itt, hogy a kard mégis megöl valakit, vagy a karddal a lovon ülő büntet valakit, azt jelenti, hogy nem fogadták el az intést. Tehát az a beszéd, amely a javukra lett volna, végül a kárukra fordul. Mert annak nem hittek, vagy annak nem engedelmeskedtek, és ezért az ítélet fordul vissza. Olyan ez, mint az áldás és az átok. Talán tetszenek emlékezni, hogy beszéltünk a négy lovasról, és azt mondtam, hogy a kereszténység terjedés, az evangélium terjedése, ha elfogadom áldás, ha elutasítom, akkor átok. Ugyanaz a dolog. Ha a kard úgy hat rám, hogy megítéli a gondolataimat és megjobbít, akkor jó. Ha úgy hat rám, hogy nem fogadtam el, akkor a végén ugyanaz a kard fogja halálomat okozni. Ahogy itt a 20. fejezetben olvassuk, hogy megöli őket a lovon ülő a kardjával, és a madarak mind jól laknak a húsukkal. Hát nem tudom, hogy így válaszoltam a kérdésre, de talán igen, remélem. Még egy kérdés. Köszönöm. Jó. Hát nem tudom, akkor lehet, hogy még egyszer kell róla beszélnem. Lehetséges, nem tudom. Majd megpróbálok kreálni valamilyen. Igen. Igen. Hát ha időm megengedi, megpróbálok valami ábrát kitalálni, vagy egy kis táblázatot szerkeszteni, nem tudom, következő alkalomra, hogy még egyszerűbbé tegyem. De ténylegesen azt kell megértenünk, hogy a Biblia szerint, és itt nem kizárólag a Jelenések könyvére tessenek gondolni a 19.-20. fejezetre, hanem például János Evangélium 5. fejezetére, hogy akik jót cselekedték, kijönnek az élet feltámadására, ez egy feltámadás. Akik a gonoszt művelték, ezt Jézus maga így mondta, ők pedig a kárhozat feltámadására jönnek. Ez két külön feltámadás. Nem lehet a kettő ugyanaz, mert ő maga különbséget tesz, hogy az élet feltámadása, a másik a kárhozat feltámadása, vagy az ítélet feltámadása, ha úgy tetszik. Az első halál, amely ér mindenkit, azt jelenti, hogy lesz belőle feltámadás. A második halál, amelyről szintén olvastunk a Jelenések könyvében, azt jelenti, hogy abból nem lesz feltámadás. Ezt onnan tudjuk, hogy a tűztava a dolgok vége. Onnan már nem lesz kijövetel, az nem a mélység. A mélységből még igen. Még a tengerből is igen. Még a Seolból is igen. De a tűztavából már nem. Most ezért arra kell gondolni, tehát, hogy a két feltámadás valójában azt jelenti, hogy az emberiség egyik csoportja feltámad Jézus eljövetelekor, az első feltámadáskor, felettük nem lesz hatalma a második halálnak, ezt olvastam. Őket nem éri a második halál, mert ők üdvözültek lesznek. Akik nem részesülnek ebben a feltámadásban, nekik nem marad semmi más. Csak a második feltámadás, az 1000 év végén, és a második halál. Hát nem tudom, hogy így világos-e, de elmondhatom még harmadszor, csak már fél nyolc felé jár, nem akarom az idejüket igazán. Bocsánat, még egy kérdés, akkor ez legyen az utolsó, jó? Igen. 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 Hát természetesen minden jelképes, ugye maga a sárkány is. Ugye, mert nehéz azt elképzelni, hogy a sátán úgy néz ki, mint egy sárkány. Mert hogyha a sátán úgy nézne ki, mint egy sárkány, akkor Jézusnak úgy kéne kinézni, mint egy oroszlán, vagy úgy kéne kinézni, mint egy bárány. Vagy állandóan változtatná magát, hol megjelenne bárányként, hol oroszlánként. De hol gyökérként jelenne meg, hol meg ágként. Másik helyen ezt olvassuk a Jelenések könyvében. De nyilvánvalóan, hogy ezek képek. Képek, amelyeken keresztül a valóságot valamennyire megsejtjük. Ahogy egy művész is mit csinál? Valamit kiábrázol egy képi formában, ami benne van, nem? Benne van az agyában, gondolataiban, benne van a szívében. Hát nem mondom, hogy ez művészet, de itt is képek vannak. Ugye sok ember dolgozott azon, hogy ez így legyen, meg én magam is mindig dolgozom, majd mindig alakítok, meg finomítok, hogy szebb legyen. Mert tudom, hogy a képeken keresztül sok mindent értünk jobban, mint a beszéden keresztül. De arra kell gondolni, hogy valójában, amit a Jelenések könyve leír erről a világról, vagy erről a pusztulásról, az nem minden részlet. Hát mi nem tudunk minden részletet. A Jelenések könyve nem ír le pontosan, precízen minden részletet. Sőt, a Biblia se ír le a világ dolgairól, meg a létünkről mindent, de annyit leír, amennyi ahhoz szükséges, hogy el tudjuk dönteni, és itt van fontos szerep a homloklebenynek, vagy az egész agyunknak, hogy el tudjuk azt dönteni, hogy ténylegesen, amit az Isten mond, az a javunkat szolgálja. Ha pedig a javunkat szolgálja, akkor ott a lehetőségünk, hogy igent mondjunk, vagy ne. Elfogadjuk, vagy ne. Ez a döntés a miénk. Ebben Isten nem befolyásol minket. Ő csak késztet arra, hogy fogadjuk el a jót, mert ő ingyen adja. De az ajándékot is el lehet utasítani, nem? Hát mindenkinek joga van ahhoz, ugye mostanában Magyarországon ez elég gyakori dolog, hogy valaki nem veszi át a kitüntetést, vagy nem vesz át valamiféle jutalmat, mert úgy gondolja, hogy valami ok miatt ő nem akarja átvenni. Joga van hozzá, hogy ne vegye át. Megtehetjük. De az üdvösség olyan dolog, amit ha egyszer elutasítunk, és ha eljön az a bizonyos utolsó nap, és mi ott azok között leszünk, akik elutasították, nem lesz még egy ezer esztendő az ezer esztendő után. Egy nap se lesz utána. Hogy azt a rossz döntésünket helyrehozzuk, amit korábban meghoztunk életünk folyamán. Na most, hogy megkötözik sátán, nyilván ez is egy kép. Ez a kép arra vonatkozik, hogyha halottak az emberek, mert egy részük halott, egy részük pedig Krisztussal van, sátánnak nincs befolyása. Tehát ez a megkötözés egyszerűen ennyit jelent. De amikor eltelik az ezer esztendő, és eloldatik sátán a fogságából, ez pedig azt jelenti, hogy kell lennie egy feltámadásnak, mert a halottakkal ő nem tud mit kezdeni, neki újra kellenek élő emberek, és meg is jelennek az élő emberek, ott van Gog és Magog, annyian vannak, mint a tenger parton a homokszán. Ez lesz a második feltámadás. De ugye ennek az eredménye mi? Hogy Istentől tűz száll alá, és akkor ezek az emberek kerülnek a tűz tavába. Ez a második halál. Hát nagyon köszönöm. Az a baj, hogyha kérdeznek, én sokat beszélek. Köszönöm szépen.